lelki élet az iskolában, kamaszok közösségében, hogyan tudjuk ezt előmozdítani tanárként, vezetőként, illetve szülőként, mivel működjünk együtt. Ezekről a témákról szól a Kamas Sarok utóbbi néhány adása. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán vannak a mikrofonnál, és gyakorló osztályfőnököt kérdeznélek arról, hogy hát egy diákközösség lelki életéről mik a benyomásait, hogyan, miben tudod őket bevonni, miben nehezebb, mivel lehet őket megnyerni, egyáltalán mik azok a formák, amelyek a te osztályodban végül is bevetté váltak, mi az, ami esetleg nem ment.
Szerintem sok mindenről már tettünk említést. Egyik dolog, ami bevetté vált, és ami számomra öröm az, hogy bárhova megyünk, akkor van reggeli és esti ima. Erre van igényük, hogy legyen valami elcsendesedés, félessége este. Az, hogy reggel pedig valamit éneklünk közösen, vagy elmondunk egy imádságot, az nagyon sokat jelent így évek során, hogy ez tulajdonképpen van olyan, hogyha én már majdnem elfelejtem, mert sietni kéne valahova, és már a reggeli imádságot mondanám, hogy jöjjön Jézus, a reggelihez akkor valaki szól nekem, hogy de nem volt még reggeli imádság. Tehát, hogy ehhez szerintem azért jó őket hozzászoktatni, mert talán az életükben egyrészt többféle imádságot megtanulnak, megjegyeznek, és hogy ide-vissza lehet mindig kanyarodni. Sok mindent tettünk említést már, az egyik az, amit tulajdonképpen nálunk a el-elmaradozó, néha nem megtartott évfolyam szentmisék valahogy keltettek életre, az a szentségimádás. És én emlékszem, hogy hetedikes korukban nagyon óvatosan 20 perc szentségimádást szerveztünk, vagy 30 perc szentségimádást, hogy ez azért nehogy túl sok legyen. Mivel ez azért elő-elő fordult így az év során, nem csak a lelki gyakorlatokon, hanem menet közben is. A szentmisére szánt idő nem elmaradt akkor, mint egy elmaradó óra, hanem akkor szentségimádást tartottunk. És az az érdekes, hogy hát ezek folyamatosan ugye növekvő fiatalok 12 éves koruk óta, most már 17-18 éves kezd lenni mindenki, hogy ezt elfogadták, ezt a menetrendet, és hogy mindig egy teljesen lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy a folyosóról betereljünk diákokat a kápolnába, és hogy ott ők csöndbe üldögéljenek, de hogy mégis mindig azt éljük meg, hogy ez egy csoda, hogy ott kicsit az ember megnyugszik, és az Úristen elé tudja helyezni a gondját, baját, és mindig azt éreztük, hogy mindig megnyugszanak. Szóval sosincs az, hogy ott kell 20-25 percet úgy ülni, hogy hát akkor ott fegyelmeztünk. Sose fegyelmezünk a szentségimádás közben.
Hogyan készülsz erre? Mit készítesz elő, vagy egyáltalán nyilván nem csak csöndben ültök 25 percig, ez azért diákokkal elég nehezen elképzelhető, hanem ott azért valami történik, amire a pedagógusnak hát előre kell gondolnia.
Amikor lelki gyakorlaton én nekem kellett szentségimádásra készülni, akkor rövid imarészleteket, vagy imádságokat, vagy valamilyen lelki szempontokat olvassunk föl, vagy például egyszerűen példabeszédekből rövid részleteket, és mindig éneklünk. Amihez viszont feltétlenül szerintem ragaszkodni érdemes, hogy van valamennyi csönd. Lehet, hogy néha 3 perc csönd soknak tűnik, de hogy hát 3-4 perc csönd, és akkor ezek váltakoznak. Most itt az évfolyamon az egyik osztálynak a helyettese egy ferences szerzetes testvér, és ő szokott készülni, és én pedig általában akkor tézei énekeket kezdek el azokkal a gondolatokkal váltva. Amire szerintem másik téma, amire tényleg valamennyire kell készülni, hogy, és lehet, hogy a szülőnek is, hogy közeledik egy ünnep, és tudjuk, hogy előtte azért lehet, hogy valahol megrendeznek, vagy segítséget nyújtanak gyónáshoz, hogy arra biztos, hogy több lépcsőben készülnie kell a fiatalnak, és hát a pedagógus segíthet ebben, hogy ráhangolja, hogy egyet elmondja, hogy van mi az értelme, mondjuk saját maga számára, hogyha a pedagógus úgy érzi, hogy ő maga is, tehát valahogy arra építi az életét, hogy számít az, hogy gyónás évente akár többször is, hogy elmondja ezt a fiataloknak, és tud adni olyan lelki tükröt, ami utána segíti a gyerekeket, hogy hát akkor azt szerint, ha elolvasom, akkor mégiscsak van valami konkrét dolog, amit el tudok mondani ott az atyának. Néha az akasztja meg a gyerekeket a gyónásban, hogy nem tudja, már nem emlékszik a bűnbánatímára, nem emlékszik arra, hogy most ne annyira ciki ugyanazt előhozni, és akkor ezekről beszélve, de mindig azt látom, hogy az elején, amikor elkezdünk egy ilyenre ráhangolódni, akkor azért sokkal kevesebben gondolják, hogy ők gyónni fognak menni, és aztán utána egymást is bátorítják, hogy úgy érzik, hogy ez egy jó dolog. Páran úgy gondolják, páran már ott írják föl a nevüket, hogy ők fognak gyónni, akkor az ugye elragadja a többieket is. Én tulajdonképpen valamennyire tőled szedtem azt a gondolatot, hogy nem muszáj gyónni, hanem az is jó, hogyha egy fiatal csak azt mondja, hogy jó, akkor én beszélgetek ebben az atyával. Ugye ebben milyen tapasztalataid vannak, hogy van olyan, aki vállalkozik egy ilyen beszélgetésre, és aztán közben menet közben mégis gyónni is fog, vagy pedig hogyan látod, hogy mi annak a haszna, hogyha csak egyszerűen leül veled beszélgetni az a fiatal, mert mondjuk valamiért neki a gyónás ijesztő?
Hát ezt nyilván alkalma válogatja, ugye amikor mondjuk relatíve sok a gyerek, és akkor kevés a pap, hát akkor lehetséges, hogy ez a beszélgetés nem valósul meg. Én egyébként nagyon-nagyon jónak tartom, hogyha akár egy ilyen diáklelki gyakorlat, vagy valami más alkalommal úgy, ugye itt egy szűkebb közösség kell, hogy legyen egy osztály például, hogy arra próbáljuk az osztályt ráhangolni, rávenni, hogy abban a megadott időben mindenki menjen oda ahhoz az atyához, vagy éppenséggel mondjuk hozzám, ha ez én vagyok, és azzal, hogy nem feltétlenül kell gyónni, azt mindenki maga dönti el, hogy végez a szentgyónást, vagy nem, de hogy egyszerűen valamiről ő váltson ezzel az atyával egy pár mondatot, egy pár perces beszélgetés történjen. Én általában azt szoktam mondani ilyenkor a gyerekeknek, hogy nem kell nekik a legféltettebb titkaikat kiadni. Tehát, hogyha valami van, ami neki nagyon személyes, vagy éppenséggel nagyon fájdalmas, és nem akar róla beszélni, hát arról ne beszéljen. Egyszerűen hozzon szóba valamit, ami viszont számára fontos. Hát rengeteg nagyon jó tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Egyszer például hetedikes osztállyal voltam együtt, és akkor jött ez a programpont, jöttek ott sorba a gyerekek, miközben alternatív programok is voltak, tehát hogy nem kellett nekik várakozni kifejezetten erre, hanem hát más dolgok zajlottak, és akkor mindig egy-egy gyerek jött oda hozzám, és akkor hát oda jött egy fiúcska, azt mondta, hogy hát, ő nem tudja, hogy most mit kérdezzen. Nem tud ezzel most mit kezdeni, és hát majdnem elkezdtem azokat a kis sztereotíp beszélgetéseket, hogy hát akkor hogy érzed magad az iskolában, osztályban, van-e testvéred, mivel foglalkoznak a szüleid, tehát hogy ne egy kellemetlen élmény legyen a számára ez a találkozás, hanem hát az, hogy egy kicsit személyesen elbeszélgettünk, ezt egyébként nem tartom rossznak, mondjuk akár egy ilyen egyházias ihletésű közösségben, mint Regnum, cserkészet, vagy akár egy egyházi iskolában, hogyha annak a diáknak azért van arra alkalma a diák élete során, hogy mondjuk évente egyszer egy pap az úgy személyesen odafigyeljen rá, vagy neki legyen módja személyesen beszélgetni egy atyával. Na minden esetre nem került sor erre a sztereotíp beszélgetése, mert a kissrác egyszer csak kibökte, hogy hogy tulajdonképpen ő azzal nem tud mit kezdeni, hogy az osztálytársait beszámolnak arról, hogy ők érezték egy Isten közelségét, meg hát, hogy voltak ilyen élményeik, de hát, hogy ő neki meg nem. Hát és akkor most ő ezzel mit kezdjen? De neked ezért kellett idejönni, hogy ezt megkérdezd, hát ezen gondolkodtál volna, se tudtál volna okosabbat kérdezni, és akkor aztán lett belőle egy jó kis beszélgetés, tehát, hogy ő nem gondolta azt, hogy ezt ő ki tudja mondani, vagy nem is tudatosította talán magában, hogy neki ez a kérdése ott az adott pillanatban. Hát más esetben meg most gyónástól függetlenül is, tehát hogy nem történik gyónás, de megdöbbentő volt nagyon sokszor a számomra, hogy hát mennyire súlyos terhekkel tudnak együtt élni már gyerekek. Akár a családjuk révén, akár a maga kis szociális helyzetével, hogy mások hát ottan esetleg bántják őt, vagy most nem kell feltétlenül kifejezetten valami fizikai erőszakra, abuzusra gondolni, de hát, hogy mégis akár a kis szerelmi próbálkozásait, tehát nagyon nehéz helyzetekben is tudnak lenni ezek a gyerekek. Hát nagyon jó dolog az, amikor ez meg tud valósulni, és hát persze ez kell, nyilván valaki iskolaelkész, pap, valaki. Az is nagyon fontos, hogy a pedagógus, aki ott van azokkal a gyerekekkel, az értse azt, hogy ebből mit lehet kihozni, és hogy segítse a gyerekeket ehhez. Tehát ezzel kapcsolatban meg nagyon változatosak a tapasztalataim. Tehát volt olyan, hogy ezt így megbeszéltük tanárokkal, hogy lesz ilyen alkalom, és akkor kihirdette a pedagógus, hogy hát akkor ez az alkalom lesz. És az, hogy egyszer kihirdeti, mondjuk akár egy hetedikes osztálynak, de mondjuk mondhatnék idősebbeket is, tehát a gyerek szellemi állapot, tehát hogy ő mennyire összeszedett akkor, az nagyon-nagyon különböző. És egy fél osztály úgy jött oda, hogy hát ő neki ezt most mondták. Egy idő után azon elgondolkoztam, hogy most tényleg a kolléga az ennyire nem volt képes, hogy ezt így kihirdesse a gyerekeknek, vagy valami. És miután utána jöttek olyan gyerekek is, akik meg abszolút fölkészültek voltak, és a gyónásra készültek, és nagyon összeszedettek voltak, hát rájöttem arra, hogy nem arról van szó, hogy nem hirdették ki, hanem az, hogy a kihirdetés az nulla. Tehát, hogyha nem beszélnek erről többször, ha nem rágják a szájukba a gyerekeknek, hogy döntsd el, hogy szeretnél-e gyúrni, vagy nem. Nem baj, ha nem szeretnél. Akkor is miért? Találd ki a témádat. Mi az, ami neked most húsba vágó? Ha gyúrni szeretnél, akkor készüljél fel. És azért ez nagyon fontos, legalább olyan fontos, mint a gyónás. Jó, nyilván a gyónás a szentség, ezt tudjuk, de egy kamaszkorú gyereknél az, hogy a pedagógus őt erre fölkészítés, az a pedagógus áll szembe azokkal a kérdésekkel, hogy itt van ez a lelki tükör, ez le van írva, de én nem érzem bűnnek. És hogy erre ottan akkor tud-e válaszolni valamit, el tudja mondani személyesen, hogy ő személy szerint azért megy gyónni, mert ezek legalább annyira fontosak egyébként, mint utána azzal az atyával való találkozás. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ilyen ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatait, hogy a gyerekek például egy lelki tükörrel mit kezdenek, vagy mennyire problémás a számukra esetleg alkalomattán az, ami oda le van írva.
Nagyon különbözőek a lelki tükrök. Azért én nagyon sokfélét próbáltam már kinyomtatni és kiadni a kezem közül, azt gondolván, hogy na ez eltalálja az ő gondolatait, kérdéseit vagy problémáit. Valahogy az a legjobb, én azt tapasztaltam, hogyha együtt ott felolvassuk. Tehát, hogy mindenki követi a szemével, és valaki olvas, és akkor szakaszonként más olvassa föl. Ez ugye azt nehéz gondolni egy kamaszról, hogy adsz neki egy 2A4-es lapnyi szöveget, hogy azt ő elolvassa önállóan. Nagyon különböző az is, hogy a diákok hogy állnak hozzá. Ugye ezzel kapcsolatban készítettünk mini riportokat, hogy az egyháznak a léte, vagy a törvényei, vagy a maga a gyónás, hogy ehhez hogy állnak hozzá a fiatalok. És hát nyilván meglepő, mert ugye alapvetően azt várjuk a fiataltól, hogy lázadjon. Azt reméljük, hogy most kilázadja magát, az majd remek lehetőség lesz később, hogy hát akkor majd valahogy visszatér. Bár azt gondoljuk, hogy azok az értékek, amiket ő most lát, tapasztal, magával visz, az mind egy-egy valami támasz lesz neki az életében. És hát most pont azok a diákok, akiket én megszólítottam, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, hogy most mit ad neked az egyház? Itt egy egyház iskolába jársz, és hogy valahol látszódik az, hogy mik azok a karók, ami mentén az egyház elképzeli azt, hogy így élünk. Kicsit meglepő is volt számomra, majdnem, hogy olyan felnőttesen kapaszkodónak mondták ki ezek a fiatalok az egyházat, hogy jót tesz nekik, hogy próbálják ehhez tartani magukat.
Hallgassuk meg őket, és utána reflektálunk rájuk.
17 éves falokkal beszélgettünk arról, hogy vajon az egyház előírásai mit jelentenek ilyen fiatalon, ezek vonzóak, taszítóak, vagy viszonyítási alapú szolgálatnak a mindennapi életben, erre keresem a válaszokat.
Én szerintem azért fontosak ezek az előírások, mert az egész hitünknek egy keretet adnak, és kicsit komolyabbá és súlyosabbá teszik, én így érzem, az, hogy mi hívők vagyunk, és hogy nekünk feladatunk van ezen a földön, úgyhogy szerintem ezek fontos dolgok.
És ha konkrétá próbálok lenni, akkor milyen előírás van mondjuk, amit te a hétköznapjaidban követsz?
Például ugye a vasárnaponkénti mise, az, hogy a kötelező ünnepek, vagy hát nem kötelező, de érdemes betartani őket. Nyilván a parancsolatok is, de...
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szüleimtől már megkaptam ezeket az alapnormákat, amiket az egyház is képvisel, és így nem kellett nagyon keresgélnem, hogy mi szerint érdemes élni. És én úgy gondolom, hogy most abban az életkorban, ahol én, meg mi vagyunk, ez a 17-18 éves kor, kezdünk kirepülni, már nem fogják olyan szorosra a gyeplőt, és nagyon jó, hogy van egy, az egyház nyújt egy olyan keretrendszert, amiben bele lehet kapaszkodni bármikor, bármilyen élethelyzetben. És számomra ez nagyon nagy biztonságot nyújt.
Bérmálkoztál már?
Igen, én bérmálkoztam egy pár évvel ezelőtt, és nagy jó élmény volt, hogy saját elhatározásból is megerősítettem a hitemet.
Én is abban a helyzetben vagyok, hogy szüleimtől úgy gondolom, hogy jó és egyáltalán nem egyházellenes dolgokat tanultam meg, kaptam meg. Én édesanyámon keresztül nagyon sok papot ismerhetek, akitől sok mindent hallhattam már. Apától pedig, amit a leginkább nagyra becsülök, az az a nyitott szemmel gondolkodás, hogy ugye a világ nem fekete-fehér, hanem inkább szürke, és ugye szürkén látást elsajátíthattam egy kicsit, úgy gondolom. És nyilván vannak egyértelmű parancsok, hogyha például a 10 parancsolatot nézzük, vagy egyéb egyházi szabályokat, törvényeket, de vannak olyanok, amikor elgondolkodunk, amikor már mérlegelni kell, mert ha megtartjuk a szabályt, akkor valami jót nem tudunk megtenni. És
elmondasz egy példát?
Például édesanyjának az egyik születésnapján összegyűltünk egy nagy csapatban, és valahonnan jött az ötlet, hogy gyorsan kocintunk egyet pezsgővel, és utána megjelentek az atyák, hogy akkor tartunk most egy ünnepi szemmisét, és akkor az atyák azt mondták, hogy most a pezsgőt ne szemmítsuk a szentségi böjtbe, nyugodtan jöjjön mindenki áldozni. Nyilván itt ugye a szentségi böjtöt a pezsgőzéssel nem tartottuk meg, de nem azért pezsgőztünk, mert nem bírtuk ki, hogy ne pezsgőzzünk, és csak azért is megszegjük a szentségi böjtöt. Tehát itt például mi úgy gondoltuk, hogy nem muszáj megtartani. Viszont ennek ellenére az egyháznak minden törvénye egy fontos viszonyítási alap, ahogy ez már elhangzott, egy fontos szabályrendszer, amit követni kell és értelmezni. Ha a kettő nem történik meg, akkor nem gondolom azt, hogy jól használjuk ezeket a törvényeket.
Említetted a böjt szót, hogy úgy gondoljátok, hogy nektek fontos az, hogy akár egy nagy böjt idején péntekenként böjtöljetek, vagy hogy mise előtt, hát van ilyen, hogy osztálymise, hogy az osztálymise előtti szünetben ti nem toljátok be azt a szendvicset, mert hogy figyeltek erre? Ezt így mondhatjuk?
Igen, még egyszer azt tudom mondani, hogy ez kicsit számunkra súlyosabbá teszi ennek az egésznek a lényegét, meg azt, hogy miről is szól ez az egész. Szerintem még azt akartam elmondani, hogy az egyház az egy óriási segítség számunkra, mivel hogyha nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne rátalálni az igazságra, vagy arra az útra, amit követni kell, és ebben nagyon fontos.
Számomra a böjt az nagyon fontos dolog, bár nem vagyok igazán jó benne, de azért tartom fontosnak, mert nagyon könnyű elveszni a hétköznapoknak, vagy legalábbis a világ rohanásának a hevében, és egy idő után már észbe se kap az ember, hogy mi történik vele. És amikor jön egy ilyen időszak, vagy akár csak saját elindulásból valaki nekiáll böjtölni, az, ha esetleg nekiállok böjtölni, akkor az azért jó, mert egy kicsit így felnéz az ember, hogy várjunk csak, van egy kicsit le kell higgadni, és vannak fontosabb dolgok is, mint a világnak a történései.
Nálam a böjt egy olyan dolog, amivel még teljesen nem tudtam, nem az, hogy megbékélni, de még nem értettem meg teljesen a lényegét. Természetesen tartom ezeket, ez is egyházi előírás, nem tudom, hogy mondjam, és akkor ezért természetesen betartom, ilyen fejet tudok hajtani, és azt tudom mondani, hogy ha nem is értem, de ezt valaki okosabbak értették, és azt mondták, hogy így van. És mondjam, tehát például osztálymise előtt én erre szoktam figyelni, hogy angolóra után már ne egyek, mert utána osztálymise jön, úgyhogy angolóra előtt még gyorsan sietve megettem egy szendvicset, erre általában szoktam figyelni, és úgy gondolom, hogy a böjtnek abban van szerepe, hogy az ember tényleg megtanulja valamiről lemondani, és én is mostanában néha így érzem magamon, hogy milyen nehéz is ez, most nincsen böjti időszak, de majd lesz, és néha nagyon furcsa azt megélni, amikor az ember azt hiszi, hogy ő simán kibír egy hetet is húsevés nélkül például, és amikor elkezdi, rájön, hogy mégse. És akkor nagy küzdelmek árán átvészeli, de számomra legalábbis ez küzdelmesebb szokott lenni.
Hát tényleg három fiatal embert hallottunk, nagyon komolyak voltak, és nagyon egyháziasak, vagy egyházhű a gondolkodásuk, tényleg meglepő. Biztos nem lehet azért mindenkit megszólítani egy ilyen témával. Nekem azért feltűnt ugye az, hogy például az egyik gyerek, hát így a biztonságot keresi. Nyilván életkori sajátosság is ez. Ebben is biztos vannak különbségek, hogy van olyan gyerek, aki óvatosabb, és akkor tényleg értékeli az egyháznak ezt a 2000 éves biztonságot adó tanítását, hát a másik pedig talán jobban lázad. És ugye hát nekem még így az a benyomásom, hogy nem biztos, hogy azért ezeknél a 17 éves gyerekeknél ez a végállomás. Tehát azért lehetséges, hogy ők egy kicsit később kamaszodnak ebből a szempontból. Nem biztos, hogy azért, ugye amikor egy konkrét élethelyzet kapcsán úgy élessé válik az, hogy most követem el az egyház tanítását, vagy nem, hát hogy akkor nem biztos, hogy ez mindig olyan könnyű, hogy ez kapaszkodó, meg megtartó erő, de hát mindenképpen most valóban úgy beszéltek, mint ahogy reméljük, hogy mondjuk 15 évvel később fognak. Közbülső időben majd meglátjuk, hogy mi történik velük.
Az egyik fiatal azt mondta, hogy hát nem csak, hogy követni kell a egyháznak a tanítását, mondjuk előírásait, böjti és egyéb mindenféle útmutatóit, hanem hogy egyrészt be kell tartani a törvényt, másrészt pedig meg kell azt ismerni, hogy mi annak az értelme. Hogy erről te mit gondolsz, hogy valóban ez fontos, hogy ezeket hogy emészgessük, hogy mi az értelme mondjuk egy pénteki böjtnek, vagy pedig inkább az az elvárás, hogy hát csináld azt, amit az egyház kíván.
Én azért azt szoktam erre mondani, hogy elképzelhető, hogy valaki persze fogalmazásban ugye sokféle módon lehet nyilatkozni, hogy mennyire hevesen nyilatkozom. Ugye azért sok fiatal mondja azt az egyház egyik-másik előírására, hogy hát ez hülyeség. Azért azt próbáltam ezeknek a gyerekeknek mindig mondani, hogy tehát azért mégiscsak ott van emögött nem csak a kinyilatkoztatás, esetleg az is, hanem attól függetlenül is egy több száz éves, vagy egyenesen 2000 éves tapasztalat. Tehát, hogy azért az nem baj, hogyha ehhez legalábbis egy olyan tisztelettel közeledünk, hogy hát nem így abóvó kijelentjük, hogy ez marhaság, hanem esetleg mondjuk megkérdezzük, kimondjuk azt, hogy ezt nem értem. Miért ezt tanítja az egyház? Mi ennek az értelme? Hogy van ez akkor, amikor? Tehát a kérdések, és akkor arra vonatkozólag a válaszok, illetve hát a dolgok megértése az hát fontos, mert akkor tudunk vele jobban azonosulni egyfelől. Másrészt Szent Pál azt mondja, hogy a hit az az értelem hódolata. Tehát, hogy a hitben benne van a hódolat, a Isten előtti leborulás, de ugyanakkor mégsem független az értelmünktől. Hát az értelmünket is az Úristentől kaptuk, úgyhogy az, hogy használjuk a hitünkben is, hát az attól vagyunk emberek. Tehát sokan megemlítik akár Jónásban is, hogy hát kételkedtem. Nem baj, hogy kételkedett, hát Tamás is kételkedett, meg a többi apostol is kételkedett. Azt hiszük, hogy a kételkedés az a 21. századi embernek a találmánya, hogy mi mennyire felvilágosultak vagyunk. Mindig is jelen volt a kételj, nem az a kérdés, kételkedni szabad, és hát mellette az igazságot keresni. Azért, mert én egyébként nem értek valamit az egyház tanításában, vagy éppenséggel egy kételj megfogalmazódik bennem, az persze még nem feltétlenül oka arra, hogy akkor azt rögtön máshogy csináljam. Hanem hát itt viszont nem baj, hogyha egy ilyen biztonsági játékot játszunk, hogy jó, hát gondoljuk végig, hát bátran kételkedjünk, és aztán majd, amiről meggyőződtünk, hát cselekvéssel, akkor esetleg azt követjük, de hát amíg nem győződtünk meg, addig egyébként nem baj, hogyha maradunk a biztos megoldásoknál.
Pont itt, amit az egyik fiatal nagyon kiemelt, és amit most te is mondasz, hogy hát ugye a biztonságot is adja az egyház, meg 2000 éves, meg már sokan ezt végig gondolták, akkor miért akarnám én ezt ennyire újra végig gondolni? Szerintem pont ez a fiatalok zöméből azért éppen úgy fordul, hogy ez egy kicsit elavult. Tehát, hogy pont azért, mert a szüleimtől jön, és látom, hogy ők amúgy is egy kicsit elavultak, máshogy használják a kütyüket, más szavakat használnak. Tehát engem rendszeresen nevetnek ki a diákok, hogy hát ilyen szó, hogy koffer, hogy ki használja már azt a szót, hogy koffer. Ezt látják az idősebb generáció, és az idősebb generáció próbálja az egyháznak a tanítását képviselni, és ezért az egész egy ilyen hát elavultba fordul át. És szerintem nagyon sok fiatal azt azért nem gondolja, hogy most tényleg 2000 év, vagy ezen úgy nem hatód meg, hanem épp azt látja csak, hogy hát pont azok, akik amúgy is ódivatúakká válnak számomra, azok mondják ezt, hogy
hát az egyház egyfelől mindig új szövetség, ugye a Szentlélek ott fúj, ahol akar, tehát az egyház az egyszerre fiatal és egyszerre öreg. Aztán, hogy erre most mikor érez rá egy fiatal, az egy, hát az nagy kérdés, de hát nagyjából ennyi fért a műsoridőnkben. Hát azt tartom inkább fontosnak azért, hogy egy gyereknek legyenek kérdései egy fiatalnak, és hogy azokra kérdésekre kapjon hiteles válaszokat. Nem kell, hogy azokat szó szerint elfogadja, gondolkozzon rajta, vitatkozzon vele, birkozzon az egyház tanításával és a saját gondolataival, és akkor aztán majd lesz neki ideje arra, hogy kiforja magát benne az igazság. Két hét múlva már közvetlenül karácsony előtt leszünk, karácsonyi témájú műsorral fogunk jelentkezni. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán ültek ma a mikrofon mögött.
Otthon a családban. Kamaszsarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Téli találkozások Istennel Szentkúton.